Kontakt Rádió.
A Fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Fáraók földjén című műsorában a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak. Ezúttal Venamon beszélgető rovatunkban vagyunk, és dr. Vanek Zsuzsanna a vendégünk, aki Tébában nemrégiben fejezte be az ásatását. Úgyhogy arra szeretném megkérni, hogy mondja el, hogy hol is ásott pontosan, és miket találtak.
Szeretettel köszöntöm én is a rádió hallgatókat, és nagyon boldog vagyok, hogy elmesélhetem azt a sok és nehéz munkát, amit elvégeztünk tulajdonképpen már 2 szezon alatt. Tébában, azaz Luxor nyugati parton a nemesek sírjai közül az egyikben, az úgynevezett tébai 344-es sírban ástunk először 2010-ben, és aztán 2012 végén. Ez egy késő Ramesszidapori, tulajdonképpen 19. dinasztia vége, 20. dinasztia eleje kori sír, amely egy előkelő tulajdonában volt. Ezt az előkelőt, nemes embert, P.I.-nak hívták, aki első Amenhotep fáraó csordáinak a felügyelője, és első Amenhotep fáraó írnoka is volt. Na most tudni kell azt, hogy első Amenhotep fáraó a 18. dinasztia első felében élt, és ő volt az, aki Deir el-medinei munkástelepet megalapította, és az új birodalom későbbi szakaszában, mint a 19. és 20. dinasztia, és még ezután is, istenként tisztelték őt ebben az érában. Ezért P.I. tulajdonképpen a megistenült, az istenné vált első Amenhotep fáraó írnoka, és a neki szánt áldozati csordák felügyelője volt. A feleségét Taveretnek hívták, aki Ámon énekesnője volt, és valószínű, hogy együtt temették el őket ebben a sírban. Most röviden az első szezonról mesélnék, mert egy ilyen munkát mindig nagyon nehéz elkezdeni, és hosszas előkészületek kellenek hozzá. Először is föl kell térképezni a terepet, számításba kell venni, hogy milyen munkák várhatók, milyen eszközöket kell vinni a terepre, hány munkást lehet alkalmazni ezen a terepen. Na most, amikor mi 2010-ben megérkeztünk, akkor egy sír udvarban két sírt találtunk. Az egyik az a 19-es számú tébai sír, Amenmósze sírja, a másik pedig a 344-es P.I. sír. Azonban a későbbiek során, amikor elkezdtük a munkálatokat, kiderült, hogy a 344-esnek kijegyzett sír az nem a 344-es, ugyanis a korábbi publikációkból Pitré és Gotyé dolgoztak a sírban, nem ásatásokat folytattak, csak egyszerűen jeleneteket rajzoltak le, és Gotyé pedig a szövegeket másolta le, ami nagy hasznunkra volt. És amikor elkezdtük a munkát a 344-es jelzett sírba, kiderült, hogy ez nem a 344-es, hanem az egy egészen más sír, egy 18. dinasztia kori sír, Uszi előkelőnek a sírja, ráadásul be se fejezték. De hát a sírnak itt kell lennie valahol. Kutatásba fogtunk, elmentünk a luxori Chicago House-nak a könyvtárába, ami egy nagyon jól felszerelt könyvtár. Próbáltunk utána nézni, hogy mi lehet, hol lehet, és kiderült, hogy ebbe az udvarba, ahol az említett két sír található, tulajdonképpen van egy harmadik is, mégpedig az alatt a kis út alatt, amin lementünk a sírudvarba. Úgyhogy itt kezdtünk el dolgozni, és ténylegesen több mint 100 év után újra megtaláltuk P.I.-nak a sírját. És ezt elkezdtük kibontani. A sír előtti részt, ami körülbelül 2-2,5 méter, néhol 3 méter törmelék is volt, eltakarítottuk, hogy be tudjunk lépni a sírba. Sőt, a sír előtti résztisztításakor felfedeztünk két lépcsősort, az egyik az az udvarba vezetett, és innen közvetlenül a PI sírba. Amikor kitakarítottuk a törmeléket, akkor egy agyaggal összetapasztott kőfallal találkoztunk, amelynek a felső részét a munkások kibontották, hogy be tudjunk pillantani a sírba, és lehet, hogy fellengzősnek hangzik, amit most mondok, és nem a Tutankhamon sírról van szó, és nem királysírról, és nem aranyakat vártunk, de mindnyájan ott álltunk izgatottan, hogy bepillantsunk a sírba, és megnézzük, hogy mi van oda bent, hiszen több mint 100 éve nem bontotta ki senki. És én voltam a kiváltságos, aki először benézett, és azt láttam, hogy gyönyörű szép festett freskók láthatók a sírban, és megkérdezték a tanítványaim és kollégáim hátulról rángatva a pólómat, hogy mit látsz, és felidézve Carternek a mondatát azt mondtam, hogy csodálatos dolgokat, mert valóban nekünk magyaroknak, hogyha valamit felfedezünk, és valamit találunk, az mindenféleképpen csodálatos dolog, és majdnem sírtunk ott örömünkben. Kibontottuk a sírt, és kiderült, hogy bent is körülbelül majdnem 2 méternyi törmelék van, amit ki kellett rendesen pucolni. Hát ez az első szezonban nem sikerült teljes egészében, hanem 2012 végén folytattuk a munkát. Hozzáteszem, hogy mi szívesen folytattuk volna 2010-ben is hosszabb időre, és 2012-ben is, akár több hónapon keresztül a feltárási és tisztítási munkákat, csak pénzszűkében vagyunk állandóan, és egy-egy szezon hosszát mindig az határozza meg, hogy mennyi pénzünk van, annak ellenére, hogy az expedíció minden tagja fizeti a saját költségét, beleértve repülőjegyet, szállást, ellátást és minden egyebet. Akkor az utolsó szezonról beszélnék különösen, mert nagyon sok új dolgot találtunk. A síron belül, miután leértünk az eredeti padlószintig, kihordtuk az összes törmeléket, találtunk későkori sír bevájásokat, ugyanis ezeket a korábbi sírokat a későkorban, a harmadik átmeneti korban, a 26. dinasztia idején, vagy még annál is később, esetleg a görög-római korban is, vagy a Ptolemaiusz-római korban is másodlagos betemetkezésre használták, ami azt jelenti, hogy a síron belül új aknákat alakítottak ki, ahol a halottakat elhelyezték a mellékleteikkel együtt. Azonban ez itt Draabuel Nagában, ahol ez a sír található, nem volt egészen veszélytelen, ugyanis a szikla ezen a területen, a mészkő szikla, amelybe a sírokat vájták, nagyon gyenge minőségű. Mi találtunk a síron belül 3 aknát, ami későkori betemetkezésre mutat, és megtaláltuk az eredeti sírkamrát is, ami szintén úgy néz ki, hogy még senki nem nyúlt hozzá. Na most a helyi régészeti hivatallal kicsit összeütközésbe kerültünk, ugyanis a 3 későkori akna, amit találtunk, az egy fal alá volt bevájva, és ennek a vájatnak a mennyezete eléggé töredezett volt, és bizony veszélyes volt benne dolgozni. Ezért a régészeti hivatal helyi emberei nem engedték, hogy ott dolgozzunk, hanem arra szerettek volna minket kényszeríteni, hogy egy acél szerkezetet építsünk be a síron belül, hogy megtámasszuk a mennyezetet, csak hogy ez nem lett volna egyszerű, mivel az akna részen nem találtuk meg az eredeti anyasziklát, amire ezt az acélszerkezetet állíthattuk volna, mozgó törmelékhalomra pedig ezt nem lehetett. Nagyon nagy vitáink voltak, megmondom őszintén, hogy azt szokták mondani, hogy a forradalom óta semmi nem jó Egyiptomban. Hát ezt most én is tapasztaltam, hogy nem az, hogy semmi nem jó, hanem nem igazán támogatják a munkánkat a helyi régészeti hivatal emberei. De azért mi harcoltunk, ideiglenesen sajnos be kellett falaznunk ezt a kis üreget, ahol a 3 érintetlen akna található, hogyha a legközelebbi szezonra tudunk valami jó megoldást a mennyezetnek a kitámasztására, akkor folytathatjuk a munkát. Az eredeti sírakna, ami PI-hoz tartozik, sajnos még nem került kibontásra, mert csak egy hónapot tudtunk eltölteni Tébában, a nyugati parton, hogy a munkákat végezzük, és a következő szezont szerettük volna idén ősszel, de egyelőre pénzünk még nincsen. Na most majdnem baleset is történt a sírban, ugyanis a sír végén található egy úgynevezett szoborfülke, ami mennyezetig volt úgyszintén törmelékkel, és szerettem volna elsőként ezt kitakarítani. Azonban kiderült, hogy a szoborfülke mennyezete beszakadt. Korábbi régészeti expedíciók által a sír tetejére dobált és hányt törmelék miatt, ami eléri a 10-15 méter magasságot, és ennek a súlya a vékony mennyezetet beszakította. Sajnálatos módon nem tudtuk kibontani ezt a fülkét, pedig abban reménykedtem, hogy akár mozgatható, vagy akár in situ, tehát eredeti helyzetében lévő a sziklából kivésett szobrot, vagy szoborcsoportot találunk, esetleg PI és felesége, vagy talán hármas csoportot, PI és Osiris és a felesége, de sajnos ezt eddig nem tudtuk megnézni, úgyhogy a következő szezon egyik nagy feladata az lesz, hogy az összes 10-15 méter magas törmeléket el kell távolítani a sír tetejéről, biztonságossá kell tenni, hogy ne folyjon be a törmelék a síron belülre, és akkor esetleg ki tudjuk pucolni a szoborfülkét, ugyanis a leletek között rengeteg szobortöredéket találtunk, ami nem kis szoborhoz tartozik, hanem nagyobb méretű szoborhoz, sírszoborhoz, és ebből gondoltuk azt, hogy a szoborfülkében szobornak vagy szoborcsoportnak kell lennie. Tehát ez még a jövő zenéje, hogy ezt meg tudjuk-e oldani. A sírban nagyon szép freskók vannak, amelyek PI-t és a feleségét ábrázolják. Azt hiszem, hogy a Ramesszida-kori sírművészetnek az egyik utolsó gyöngyszeme ez a sír ebben a tekintetben, a késő Ramesszida-korban. És ami érdekes, hogy PI-nak az összes családtagját is megjelenítik a síron belül. Ezzel egy családfát lehet fölépíteni, és lehet kötni majd a tébai nekropoliszban található többi sírhoz. Érdekességként lehet megjegyezni, hogy a jelenetek között többnyire a halottak könyve bizonyos fejezetei, például a 125. fejezet, amely a halott megmérettetését ábrázolja, a halottak könyve 17. fejezete, és még más több kisebb fejezet is található, ami a halott túlvilági utazásával és az istenek dicséretével kapcsolatos. Ugyanakkor a másik érdekessége a sírnak az, hogy első Amenhotep fáraót kétszer is ábrázolják magán a síron belül. Az egyik ábrázolás különleges, mivel egy hordszéken a fáraó sólyom formában fejét napkoronggal jelenik meg, azaz a napistennek az egyik formája az, amiben megjelenik, és mögötte édesanyja, a dinasztia alapító fáraó felesége, Jahmesz Nefertari található, nem tévesztendő össze II. Ramszesz feleségével, aki szintén Nefertari volt. A másik ábrázolása pedig egyszerűen egy áldozati jelenetben fáraóként a kék harci koronában mutatja be, ahogy fogadja PI-nak és feleségének az áldozatait. A leletekről pár szót, nagyon sok lelet került elő, a sír különben elég rossz állapotban van, restaurálást igényel, ugyanis, mint említettem, a szikla elég gyenge minőségű, ezért nem tudták olyan szép egyenesre a falakat levésni, ezért agyaggal, szalmával, összekevert agyaggal tapasztották be, hogy sima legyen, és erre húztak egy fehér stukkó réteget, és a fehér stukkó rétegre festették a különböző jeleneteket. Csak hogy amikor ez az agyag kiszárad, akkor elválik a faltól, ugyanígy a mennyezeten és a falakon is, és lepotyog. Mi rengeteget találtunk, és ahhoz, hogy a következő szezonra ne potyogjon le több, ahhoz fixálni kellett a mozgó darabokat, amit helyi restaurátorokkal végeztünk el. Hozzátartozik, hogy a sír állapota nem volt rosszabb, mint ahogy azt 1906-ban Pitré és Gautier leírta, sőt, nagy öröm volt nekünk, amikor a leletek között még egy kis gyertyacsonkot is találtunk, ami vagy Pitrié, vagy Gautier volt, ők a nagy elődök különben, Pitré különösen kiemelt szerepet játszik az egyiptológia történetében, és találtunk francia és arab nyelvű dohánypapírokat is, minden leletet összegyűjtünk, tehát nem csak az óegyiptomit, hanem újságdarabokat, amik a 20. század elejéről származtak, tyúfáskatuját, tehát minden olyat, ami hozzátartozik a sírnak a történetéhez. A korabeli leletek közül rengeteg halotti szobrocska, usépti került elő, valamint mumia, olyan mumia vászon, koporsó és kartonás töredékek, amik szintén a temetkezés részei. Nagyon sok mumia töredéket is találtunk, lábszártól gyűrűs kézig mindent, állatmaradványokat is. Nagyon sok sírkúp került elő. A sírkúpon mindig a halottnak a neve és címei olvashatók, és ezt a sír külső falába helyezték el, hogy az arra járó, ahogy elolvassa a halottnak a nevét, tulajdonképpen újjá születik ezzel a halott, nem felejtődik el, és örök életű lesz ezzel a megemlékezéssel, hogy a nevét emlegetik. Rengeteg cseréptöredék került elő homokkő, sztélétöredék, fajanszgyöngyök, fajanszszobrocskák, bútordarabok, applikációk, és mint említettem, rengeteg és rengeteg fal töredék, amit külön gyűjtünk állagmegóvás után, hogyha a sírt már teljesen kipucoltuk, rendbehoztuk, akkor kezdődhet el ezeknek a daraboknak a visszahelyezése a falra.
Most akkor egy kis szünetet tartsunk, úgyis egy végtében olyan sok mindent mondtál, hogy egy kicsit pihenni kell, jó. És akkor utána folytatjuk.
Jó.
Kedves hallgatóink, folytatjuk Fáraok földjén című műsorunkat. Venamon beszélgető rovatunkban dr. Vanek Zsuzsanna egyiptológus a vendégünk, aki nagyon izgalmas dolgokat mondott a tébai ásatásról, és ott hagytuk abba, hogy kis leletek is voltak, sok minden, sőt nagyobb szobornak a töredékei is kerültek elő a törmelékből. Ezzel a törmelékkel kapcsolatban konkrétan mit lehet tudni arról, amik ide kerültek, honnan kerültek ide, és mi lesz a sorsuk a törmeléknek, meg ezeknek a tárgyaknak?
Ez egy nagyon jó kérdés, mert ahol 2 méter a törmelék, ott még hagyján, ott mi is azt csináltuk, mint az elődeink, hogy olyan helyre szórtuk az inspektorunk tanácsára, ahol esetleg már nincsen sír, bár Théba kiismerhetetlen, mindenhol lehet találni sírt. De ez a 10-15 méter magas törmelék, ami a sír tetején van, ez nagyon komoly kihívás, ugyanis valószínű, hogy a következő szezonban egy vontatós traktort kell fogadni, és nem 15 emberrel dolgozni, mint legutóbb, hanem legalább 50 embert kell fölvenni, hogy a törmeléket a lehető leggyorsabban eltávolítsák. Na most, hogy ami lelet ezekből a törmelékből előkerül, az egy kicsit problémás a mi számunkra, ugyanis ezt más sírokból, más helyekről dobálták ki, tehát az esetek többségében nem tartozik a miénkhez. Persze, hogy leltárba vesszük és eltesszük őket. Ilyen példát, mondok egy példát, a sírkupokról beszéltünk. Nagyon sok sírkup került elő. A többsége olvasható, névvel, címmel ellátva, de a másik fele nem igazán annyira lekopott a szöveg. Azonban PI-nak egyetlen egy sírkupját nem találtuk meg. Mindig csak úszi sírkupja került elő, és érdekes módon előkerült még Hebinek egy sírkupja. Ugye említettem, hogy amikor elkezdtünk ásni, az uszi sírra volt fölírva a 344-es szám, és azt hittük, hogy az a PI sír, közben kiderült, hogy az uszi sírja. Na most a PI síron belülről, az udvarból, a folyosójáról is kerültek elő uszi sírkupok.
Mikor kerülhettek ezek oda?
Hát nem igazán tudom. Ugyanis, mint említettem, 1906-ban a PI sírt lezárták, mert amikor Ahmed Fakhri csinálta a tébai nekropoliszról a katalógusát, a sírkatalógusát 1936 tájban, akkor ő már nem tudott belépni a PI sírba. Azt írta, hogy hatalmas kőtömbökkel van elzárva. Tehát Pitré és Gotyé után senki nem lépett be, és sem Pitré, sem Gotyé, sem más nem végzett ott ásatást. Nem tudjuk, hogy kerülhetett bele a sírba. Az uszi sírt sem igazán tisztították ki. Előtte van egy akna, azt megpróbálták kipucolni, de aztán abban maradt a munka, egy német expedíció dolgozott rajta, mégpedig a Friederika Kampnak a csapata, amikor újra katalogizálták a tébai sírokat, de komoly munka a síron belül nem folyt. Tehát, hogy hogy kerültek a Piály sírba az uszi sírkupok, nem igazán tudjuk. Lehetséges, hogy eső vagy hordalék valahonnan beszállította a sírba, sajnos eléggé megrongálta a Piály sírt a víz és a törmelék, ami behordódott oda. Tulajdonképpen mutattam is múltkor az előadáson, hogy hogy folyt a víz, és hogy mosta le a freskókat. Viszont sokkal érdekesebb a Hebi nevű előkelőnek a sírkupja. Ez a sír körülbelül 600-700 méterre délre van az uszi, vagy a Piály sírtól.
Ez elég messze.
És három, de lehet, hogy több sírkupja is ott került elő az uszi sír közeli, nem a síron belülről, hanem a sír tetejéről. Hát ez a 600 méter távolság, ez nagyon sok, és gondolkodtunk, hogy mi lehet az oka, hogy oda került az uszi sír közel, vagy a Piály sír közelébe, és az inspektorunk egy nagyon érdekes megoldást javasolt, hogy a sírrablók, amikor kirabolták a Hebi sírt, mindent összepakoltak, és elejtették, vagy amikor szaladniuk kellett, eldobálták a fölösleges súlyt. Hát én csak mosolyogtam, nem szóltam semmit, fantáziája mindenkinek lehet, de az érdekessége az, hogy ezek a sírkupok igazából nem értékesek. Ugyanis agyagból készültek, ki voltak égetve, és az eleje ilyen kúpszerűek voltak, és az eleje kör alakú volt általában, mert vannak azért szögletesek is, mint egy pecsét a halott nevét és címeit tartalmazta, tehát a sírrablók többnyire az értékes tárgyakat, aranyat, ezüstöt, ékszereket, fajanszot és ilyeneket vittek el, nem pedig egy sírkupot. Tehát még ezt sem tudjuk pontosan, hogy került a Hebi sírkupja oda. Érdekesség, hogy az egyik japán sírkup szakértő, Kento Zeiro, elvállalta, hogy feldolgozza nekünk a sírkupokat, amiből most már több száz darab került elő, így mondhatom, és nagyon örülünk neki, hogy egy neves szakértő, aki a Macadam munkáját folytatva foglalkozik sírkupokkal, felajánlotta nekünk, hogy ezt megcsinálja. Az uszi sírról többet beszéltem, vagy többször említettem. Az uszi sír nagyon érdekes, ugyanis akkor, amikor dolgoztunk benne 2010-ben, felfedeztünk egy nagyon hosszú és nagyon zegzugos folyosórendszert. Sokat nem tudtunk kideríteni, mert majdnem a mennyezetig ér ebben a folyosórendszerben a törmelék. A törmelék hegyén csúszva lámpával közelítettük meg. Pontosabban nem én, hanem a kollégáim, mert én Mici Maczko effektusban szenvedtem, és nem mertem bemászni. Nincsen klausztrofóbiám, csak nem mertem bemászni a sírba. Két sohány kolléganőt beküldtem, és ők térképezték föl, amennyire tudták ezt a folyosórendszert.
Hány sírnak a folyosója lehet?
Hát nem tudom.
Mire lehet gondolni?
Nem tudom, mert nem értek a végére. Tehát valószínű, hogy későkori, tehát nem 18. dinasztia kori, hanem későkori. Vagy lehet, hogy az uszi familiájához tartozók egymás mellé építették a sírt és a sírokat, és a késő korban ezeket újra felhasználták, és így alakulhatott ki ez a folyosórendszer. Ami valószínű, hogy kapcsolódik a Piály sírhoz is. Még nem sikerült megtalálni ezt a kapcsolódást, feltehető, hogy így van, és abban reménykedünk a régészeti hivataltól, az egyiptomi régészeti hivataltól megkértük az uszi sír kitisztítását is, akkor fény derülhetne mindenre. Hát nem tudom, az engedély az valószínű meg lesz, csak a pénzt kell hozzá majd menedzselni, mert ez nem két fillérbe fog kerülni.
és a folyosórendszer irányából eszembe jutott csak a hebi sírkupokkal.
Nem
lehetséges, hogy arra felé
is megy?
Nem, tehát akkor az kizárt.
Nem. Hebi sírját megnéztük különben, tehát elmentünk lokalizálni, hogy pontosan hol van. Nagyon messze van. Tehát légvonalban mondtam én ezt a 600 métert, de hogyha ott a Téba nyugati parti hegyek között mászkálsz, akkor az jóval több, mint 600 méter. Följebb is van jóval, mint a BI sír, és messze is van, tehát délre van tulajdonképpen.
Dra Abulnagában a temetőt mennyire lehet rekonstruálni, hogy ebben az időszakban, tehát mondjuk a Ramesszida korban, mondjuk a 19. dinasztia korában, milyen rendszerben volt, tehát sír utcákat lehet-e rekonstruálni?
Sír udvarok vannak. Sír udvarok, tehát utcák nem. Tehát ha úgy térképezett
fel... Mert hogy valahogy el kellett oda
igen,
jutni.
Igen, udvarok vannak. Ezen is nagyon sokat gondolkodtam, mert ugye itt egy udvaron belül három sír van. Van egy 18. dinasztia, az Uszi, 19. dinasztia az Amenmósze, és 19. dinasztia vége, 20. dinasztia a P.I. Hogy egy udvarba az én véleményem szerint valószínűleg olyanokat temettek, akik valamilyen családi vagy rokoni kapcsolatban voltak egymással. Hát sajnos eddig még nem sikerült ezt teljes mértékben bizonyítani, de feltehető, például, hogy Amenmósze és Uszi között van kapcsolat, hiszen a sírjaikban még a jelenetek is hasonlóak. Itt azt a különleges jelenetet emelem ki, ahol első Amenhotep fáraó sólyom formában fehér napkoronggal jelenik meg. Ez mind a két sírban megtalálható, és ez tényleg egy elég ritka jelenetsor a sírokban. Meg egyáltalán a fáraónak az ábrázolása nem túl gyakori a sírokban.
Lehetséges, hogy azonos festő dolgozott a sírokban, vagy azért a stílusuk eltérő a jeleneteknek?
Hát eltérő egy kicsit a stílus, de a tematika az hasonló. Ebből arra lehet következtetni, hogy voltak esetleg mintakönyvek, ami alapján dolgoztak, és nyilván a sír tulajdonosa választotta ki, hogy mi legyen. De Amenmósze is első Amenhotep egyik szolgája volt tulajdonképpen a 19. dinasztia idején, és valószínű, hogy ezért ábrázolják az ősírjában is első Amenhotepet, aki ekkor már isteni tiszteletben részesült.
Tudjuk ennek a szobornak a nevét? Mert ugye négy nevezetes szobra volt Amenhotepnek, ami a kert Amenhotepe például. Tehát van olyan szobra, amit konkrétan meg lehet nevezni, hogy az melyik, és akkor az ünnepét is meg lehet állapítani. Ebben az esetben van-e ilyen?
Hát nem valószínű. Ugye ez falfestményről van szó. A halott tiszteleg, ahogy a papok viszik ezen a hordszéken a megistenült fáraót és az édesanyját Jakmeszt Nefertarit, a halott áldozatot mutat be, hogy elnyerje ugyanúgy első Amenhotep jó indulatát, mint ahogy Osiris jó indulatát is el kell nyernie a túlvilágon.
És akkor visszatérve a kisebb leletekre, mi lesz ezeknek a sorsa? Hogyan dokumentáljátok őket? És vártok-e valamit, hogy ebből következtetéseket lehet levonni?
Hát persze, minden leletből lehet következtetéseket levonni. A tárgyak sorsa, fényképezés, a regisztrálás, megmérjük őket, próbáljuk beazonosítani, datálni őket. Hát sajnos a leletek többsége, ami előkerült, az inkább későkori, mint P.I. időszakából származó, de mindenféleképpen fel kell dolgozni, hiszen a sír történetéhez hozzátartozik. Ezekből a későkori leletekből azt tudjuk majd meg, hogy kik voltak azok, akik betemetkeztek. De sajnálatos módon mind a kartonás koporsó töredékek, mind a fakoporsó töredékek, mind pedig a kis usértik, ugyan tartalmaznak feliratokat, de névre még egyiken sem bukkantunk, csak Isten nevekre, tehát nem tudjuk megállapítani eddig még, hogy a koporsóknak, kartonázsoknak kik a tulajdonosai. Az usértik többségén meg nincs is felirat. Ezek a kis 8 centis, vagy némelyik még 5 centi, maximum 10 centis kis usértik, amik éppen, hogy már csak mumia formát ábrázolnak, de abszolút felirat nélküliek. Beregisztráljuk őket, és aztán később majd, amikor a sír publikálásra kerül, akkor ezeket a tárgyakat is publikáljuk. De én reménykedem, hogy a sír további kitisztítása során találunk még más leleteket is, amikkel tudjuk igazolni, hogy ki temetkezett be másodlagosan, vagy kit temettek oda másodlagosan a PI sírban, és ezért nagy lehetőség ez a három későkori akna, amit a sírban utólag vájtak be, mert ez még kibontatlan, mint említettem. Sajnálatos módon ezzel a három aknával azonban tönkretették azt a falat, ugyanis olyan mértékben repett meg a fal, az eredeti sír fala az akna fölött, hogy életveszélyessé vált, és a restaurátoroknak nagyon kemény munkát kell végezniük, hogy helyre tudják állítani. Nagyon szép jelenetek vannak ezen, különböző istenek, Meredszeger, ugye a hallgatás úrnője, a tébai hegyek kígyóformájú istennője, vagy Hnum, vagy maga P.I. és felesége, ahogy áldozatot mutat be különböző isteneknek, és nagyon szép kivitelezés, minőségben nagyon szép kivitelezésű jelenetsorról van szó. Mi reménykedünk benne, hogy az aknákból, ha kibonthatjuk őket, mert mint említettem, a régészeti hivatal követelésére be lett falazva, nehogy valami probléma történjen. Több leletet fogunk találni, ne adj Isten még érintetlen koporsót, sírkamrát, és akkor abból pontosabban tudunk majd datálni.
Említetted azt is, hogy mások is dolgoznak Tébában itt a nyugati parton, és hogy egymást meglátogatjátok. Nálatok jártak-e vendégek?
Igen, jártak nálunk vendégek, de azt előjáróban el kell mondanom, hogy az egyiptomi régészeti hivatal, a helyi régészeti hivatal magatartása miatt kevesebb expedíció érkezett Tébába. Ez az egyik oka, a másik oka pedig az, hogy nem csak nekünk nincs pénzünk, hanem a legtöbb külföldi expedíciónak sincsen elegendő pénze az ásatások folytatására. Igen, két spanyol expedíció is dolgozott a közelünkben, nagyon nagy eredményt értek el, főleg az egyik expedíció, amely új sírt talált és gyermekmúmiákat vele együtt. És hát egy hatalmas projekt van most Téba nyugati parton, ugyanis az amerikaiak lehetőséget kaptak arra, hogy letakarítsák a tébai nyugati partról azokat az épületeket, amelyek korábban lakóházak voltak, hogy szabadon lehessen látni az eredeti formáját a hegynek, és esetleg sírokat találni. Már találtak is új sírokat ezzel a módszerrel. A Mr. Sherman vezeti a csapatot, 700 munkást foglalkoztat, és ellentétben velünk, aki 25-30 egyiptomi fontot tudtunk csak egy munkásnak naponta kifizetni, ő 50 fontot fizet egy munkásnak. Tehát itt is van verseny, de hát neki is úgy, mint minden expedíciónak adottak problémái a munka kapcsán. Aztán dolgoznak még a németek, ővelük nem találkoztunk, mert akkor éppen nem ástak, utánunk érkeztek meg. Jött egy ausztrál expedíció, pont fölöttünk kezdtek el Drabuelnagában egy nagyon rossz minőségű sírban dolgozni, de mi már utolsó napon voltunk, úgyhogy nem tudtuk őket meglátogatni, ők ugyan lejöttek hozzánk. Aztán, hogy szavamat ne felejtsen, meglátogatott minket az egyik magyar expedíció, Bács Tamás, az ELTE egyiptológiai tanszékének a vezetője, éppen akkor fejezte be a munkát, amikor mi majdnem, hogy elkezdtük, és az utolsó napjukon eljöttek minket meglátogatni. Nagyon örültem neki, mert sem Komtrúgen, sem itt még magyarok nem igazán látogattak, bár Komtrúgen Lassányi Gábor meglátogatott minket annak idején, egyszer, de senki más, és most a Tamás a csapata tagjaival megnézte a sírt, és nagyon tetszett neki, és úgy vettem észre, hogy elégedett a mi munkánkkal is. Mi is meglátogattuk őt előtte a sírban, ő nála is nagyon szépen haladnak a munkálatok, bár ő már több mint 10 éve dolgozik, mi még csak 2 szezont húztunk le, de hát merem remélni, hogy 10 szezon után mi is jobban fogunk kinézni.
Akkor most itt egy picit pihenjünk megint meg, és zene után folytatjuk akkor a beszélgetést. Kedves hallgataink, folytatjuk Fáraok Földjén című műsorunkat, és eddig Tébáról beszéltünk, Piálynak a sírjáról, most egy kicsit szó volt többször Komtrúgáról. Mi is ez a Komtrúga, hol van, és ott hogy állnak a dolgok?
Komtrúga a másik kásatásunk, ez nem nemesi sír, hanem egy Ptolemaiosz kori és római kori város, amely Alexandriától 60 kilométerre fekszik, a görög neve Szenemfája volt, és hatalmas maga a város, csak egy problémánk van, hogy a mai modern arab falu az a nagy részére rátelepedett, vagy maga a falu lakótere, vagy pedig a temető része is az ókori város tetején fekszik. Itt 2007-ben kezdtünk el ásni, Hédi, te is ott voltál az első szezonban, és hát mondhatom azt, hogy fantasztikus eredmények jöttek már az első szezonban, ugyanis feltehetően megtaláltuk Kleopátra szentélyét, amit később aztán az időszámításunk előtt első század végén átalakítottak Arisztejonná, azaz a városi tanács termévé, vagy épületévé. Izgalmas a hely, ugyanis többször pusztított rajta földrengés és árvíz. Ezért különös építkezést alkalmaztak, mégpedig azt, hogy az épületeket alá agyagtéglázták, hogy a víz ne mossa el ezeket. Hogyha minden jól megy, és Allah is úgy akarja, akkor idén folytatjuk ezt a negyedik szezonnal. Itt eddig 3 szezont sikerült eltölteni, és hát főleg az Alexandriához való kapcsolat, a Líbiába menő karavánutakkal kapcsolatos tárgyak kerültek elő, tehát nagyon fontos volt a város kereskedelem szempontjából.
Mondtad, hogy ez pénzkérdése a dolog. Hogyha valaki segíteni akar, hogyan tudja ezt megtenni? Hogy találja meg az expedíciót?
Hát többféleképpen lehet. Van egy honlapunk, de a Facebookon is rajta vagyunk, mint Horus Foundation vagy Horus Alapítvány.
Igen, a pólódon is ez
igen,
a Horus látható.
Igen, minden expedíciós tag kapott egy ilyen pólót Horus Alapítvánnyal, hogyha mentünk valahova, akkor mindig egységesen mentünk. És ez mindenkinek tetszett. Vagy pedig, hát ha megtalál minket, akkor akár pénzátutalással, akár tárgyi és egyéb javakkal tud segíteni nekünk. Nagyon fontos lenne, mert nagyon kevés a pénzünk, és Komtrúgához is kellene.
Mikor szeretnétek elkezdeni?
Hát azt most idén ősszel.
Ez mit jelent? Szeptember, október, november?
Hát talán szeptemberben, még a többi kollégámmal egyeztetni kell.
Akkor köszönöm a beszélgetést. Legközelebb majd talán
kicsit
többet tudunk beszélni Komtrúgáról, az lesz a friss élmény, és akkor most búcsúzom kedves hallgatóinktól, és jövő pénteken ismét jelentkezünk.
Én is köszönöm a figyelmet, és örülök, hogy itt lehettem.
Viszonthallásra!
Viszonthallásra!
Kontaktrádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.